Ismét hoztam nektek egy verset a saját írásomból, a saját költeményemből, ami azt gondolom, hogy mindenkor aktuális, és hallgassátok szeretettel. Az élet viharában. Amikor ott állsz egyedül az élet viharában, összetört lélekkel, megsebzett szívvel, tudnod kell, hogy láthatatlanul is veled van az Isten, aki erőt ad és vezet minden helyzetben, hogy darabokra hult életed újra kezdhessed. Gyógyítja a sebet, nem ad nagyobb terhet, mint amit ő elszenvedett. A kijelölt utat én is végigjárom, újra meg újra felveszem fájdalommal teli, nehéz hátizsákom. Egyetlen könyv a tanítóm, melynek tanítását követem, mint egy jó iránytű hagyom, hogy az utamon vezessen. S ahogy rálépek a keskeny útra, minden tehernek megkönnyebbül súlya. Hálás szívvel megköszönöm minden reggel este, hogy vigasztalt és megóvott Krisztus kegyelme.
Amen. Tisztelettel és szeretettel köszöntelek benneteket, kedves testvérek, és köszöntöm Jézus Krisztust is, akit jelen van, mivel azt énekeltük, jöjj Jézus, jöjj, ne hagyj el, a szívünk várva vár. Ezt az éneket nem én választottam, ki a Feri választotta. Látom, vannak itt gyerekek. Maradjatok a helyeteken, szeretnék egy történetet mondani, mivel nem esett meg, és ez az irigynyúlról szól. Tudjátok-e, hogy mi az az irigység, hogy fogalmaznánk meg? Ugye nagy kérdés, nem is akarom, hogy ti megfogalmazzal, megpróbálom én megfogalmazni. Az irigység ez olyan vágy, amit valami nagyon kívánnánk, de nem tudjuk megszerezni, és akkor a másiknak se legyen. Mert ha van valakinek egy szép kerékpárja, vagy szép babája, vagy valami szép játékja, és szólok édesapámnak, hogy édesapám, olyat szeretnék, adj egy kis pénzt rá, vagy vedd meg, az nem irigység. Vagy megveszi a papa, vagy nem, vagy vesz mást. De amikor azt szeretném, hogy nekem legyen, ő neki meg ne, ez az irigység. A történet a következőképpen történt, tehát sokan itt tudják a testvérek körül, különösen az idősebbek, hogy én még a méhekkel mindig vándorolok. Tudjátok, milyen méhecskék szúrnak is, meg zümmögnek, és mézet gyűjtenek. És én mindig viszem őket 100 kilométeres körzetben, ahol virág van. Repce, facélia, akác, napraforgó, hárs, és mindig igyekszek odaérni, amikor az virágzik, és akkor nagyon kellemesen töltöm ott egész nyarat az erdő szinte. Nekem nagyon jó ott a helyzetem, a feleségem az nem szereti annyira, de jól érzem akkor az erdőn beszélni. Na szóval oda vittem a méheket egy akászvirágzáskor Bakony Szent Lászlóra, egy erdő szélre raktam le a méhészetet, és szemben velem volt egy domboldal, kis szerény lejtésű domboldal, nagyon széles, ameddig láttam jobbra és balra is, teljesen elláttam szabadon, hátam mögött ott az akácerdő és a méhek, és kukoricát vetettek bele, ilyen kicsi volt még a kukorica akkor ebben a területben. És ahogy odaértem reggel, ugye méhekkel hajnalba, ott rendezgettem, egyszer látom, hogy a nyúl futkozott a hegyoldalba. Pici volt a kukorica, a nyúl jól látszott. Egy nagy, hát úgy mondják, baknyúl, apanyúl volt. És mondom, miért futkozott össze-vissza? Ezt eszembe jutott, ahogy láttam a történést, varjak szálltak le a földre, és egy kis csapat varjú, és csipegették a kukoricát, a kukorica szemeket. Leszálltak a varjak, egyszer csak a nyúl utánuk futott, és elzavarta őket. Mit csináltak a varjak? Fölkeltek, vagy fölrepültek, elrepültek egy pár métert odébb, megint leszálltak. A nyúl megint utánuk. Már lestem, hogy mit csinál ez a harcias nyúl, itt ezeket meg akarja harapni, vagy mit akar, bár a nyúl nem harap. Lényeg az, hogy egész délelőtt ez ment. Délfelé már csak lassan tudott futni a nyúl. Irigyelte a kukoricát a varjaktól, pedig nagy volt a terület. Ott lehetett valahol az anyanyúl a kis kölykeivel, és úgy gondolta ez a nyúl, hogy az egész hegyoldal az övé. másra nem tudok gondolni, csak így spekulálok az én eszemben. És végeztem a dolgomat, este felé lett, Gyul már csak vánszorgott, a varjak még mindig ott voltak, ettek egész nap. Arrább repültek, visszarepültek. A Gyul piszkálta őket estig, aztán már nem is tudott fölkelni, ott feküdt. Ezt azért mondtam el nektek, hogy az irigység bizony fáradtsággal jár. Ti ne legyetek irigyek, hanem ha valamit akartok aputól, anyutól, kérjétek, és akkor meg fogja vásárolni nektek. Irigyetek, semmiképpen ne legyetek. Kedves testvérek, most is azt látom, hogy a hívő ember életében úgy véletlenek nincsenek. Nem kértem ezt a verset testvérnőtől, hol van, aki szavalt, te mondtad. A kegyelemmel fejezted be. Erről akarok beszélni.
Feri, hogy ezt hallottam. Nincsenek
véletlenek. Nincsen. A Feri úgy imádkozott, hogy köszönjük, hogy újra és újra megbocsátott bűneinket. Erről akarok beszélni. Tulajdonképpen elmondtátok az igazszolgálatom lényegét, de azért én is nem szólokolni akarok, nem prédikálni, nem tudok, de szeretnék együtt gondolkodni veletek erről a érdekes kérdésről. Amikor Pötyike felhívott, hogy jöjjek el úrvacsorát osztani, egy kicsit megijedtem, mert hát egyedül én ezt még soha nem csináltam, sőt, mikor megtudtam, hogy még egy pár igei gondolat is mondani kell, hát akkor még jobban megijedtem, és kértem egy kis türelmi időt. És hát pár óráig gondolkodtam, aztán eszembe jutott valami, és elvállaltam végül is. Van Kádártal egy református, tiszteletes, bizonyos Veszenszky Szabolcs. Nekem barátom 18 éve. Sőt, annál hasznosabb is, mert mézet mindig tőlem szokott vásárolni. És jó mézevő is szeret, és jó egészségű is van tőle a mézt. És ő mindig a kegyelemről szokott beszélni, mikor beszélgettünk. Hát úgy szokott ez, hogy eljött, bejelentkezett telefonon, vagy bejelentkezik, és mondom a feleségnek, Marika, egy órára tegyünk félre mindent, mert jön a Veszenszky úr. Mert egy óra előbb nem megy el. Ez nem baj. Addig beszélgettünk az igéből. Bár ő politizálni is akar, én abban nem megyek bele, az nem az én szakterületem. Más az erkölcsi morálom nekem ebben a kérdésben. És az igéről beszélgettünk is. Nagyon sokat beszél a kegyelemről. Eszter, felmerült bennem, hogy mi még nem annyira beszélünk a kegyelemről. Bűn és a kegyelem elválaszthatatlan a kettős. Ezt mindannyian tudjuk. De inkább a bűnről beszélünk. Mert a világban sok a baj, igaz. Sok a nyomorúság, a jellemtelenség, a hazudozás, a lopás, a gyilkosság, de ezt mindenki tudja. Ezt nem kell emlegetni neki. És a bűneinkkel foglalkozunk általában, mert bennünk is van keresztény emberekben, de bennünk nem uralkodik a bűn. Nem uralkodik rajtunk, mint a hitetlen emberen. Ezért úgy lehetne mondani, hogy ha bűnt elkövetünk is, ne a csüggedés mocsarába essünk. Hallottatok arról, hogy létezik olyan pszichológiai dolog, hogy eklézsia neurózis. Ezt olyan emberek kapják meg, akiket nagyon megijesztettek a bűnnel, és bűntudatuk van, nem bűnbánatuk, bűntudatuk, és annyira gyötri őket, hogy pszichiátriai osztályra kerülnek, sőt, súlyosabb dolgok is megtörténnek, hogy elpusztítják önmagukat. Ez a bűntől van. Ez a tiszteletes azt mondta nekem, mikor beszélgettünk, mert azt nem elfelejtettem mondani, hogy el szoktunk menni a gyülekezetünk minden évben egyszer szolgálni ebbe a templomba, Kádártáron. Van, akik ökumenikus istentiszteletet mondják, van, akik dura mezei látogatásnak teszik, hogy meg kell mutatni magunkat, mint a három ifjúnak, és utána eljön ő is ige szolgálatot tartani mi hozzánk. Egy mélyen hívő, Krisztus szerető család. Az ajtó állandó nyitva van mindenki előtt, ott laknak a templom mellett, bármikor bárki fölkeresheti őket. Példaértékű életet élnek. És a Teremtő Isten kegyelmet ad nekik majd. Az ő ítélete szerint. Ő azt mondja, mert fölmerült az ökumenia szó érdekessége, értelmezése. Azt mondja, a bűn az ökumenikus. meg a kegyelem. Megdöbbentem ezen. Azt mondja, mert ahol nem szólnak a kegyelemről, ami ökumenikus, ott csak felekezetek közötti találkozás van. Tehát ahol nem szól az Isten igéje, Jézus Krisztus, akármelyik közösségben, vagy akárhol, ahogy összeülnek különböző vallású emberek, azok csak teológiailag vitáznak. Tehát Jézus Krisztus az egyetemes, az ökumenikus atya, és az ő igéje, a kegyelem hirdetése, pedig az ökumenikus Isten tisztelet. Mindenki úgy gondolja át ezt, ahogy akarja, vagy ahogy értelmezi. Nem erről akarok beszélni, csak arról, hogy ő a kegyelemről nagyon sokat beszél, szerintem keveset. Ezért most próbáljunk az Ószövetségben a kegyelemről beszélni, és az Új Szövetségben is a kegyelemről beszélni. Hogy mi hordozza az Ószövetségben a kegyelmet, ezt próbáljuk megfejteni közösen, ti veletek. Keresjük meg a Bibliában Mózes második könyve, 12. fejezet. Elsőtől a 14-ig. Egy kicsit hosszabb szakaszt olvasok, de inkább az ige beszéljen, és majd megbeszéljük, hogy mit is mond ez számunkra. Ismerős történet mindenki előtt, de azért nem árt, ha fölidézzük. Ezután azt mondta az Úr Mózesnek és Áronnak Egyiptom földjén. Ja, egyébként az én bibliai fordításom a protestáns revideált fordítás, tehát egy magyarítottabb verziója, már az is nagyon régi, hogy esetleg, ha más fordítású bibliátok van, ha ezt hallgatjátok, talán akkor egyértelműen gondolkodunk, nem kell különbségeket megfigyelni. Azt mondja, még egyszer. Azután ezt mondta az Úr Mózesnek és Áronnak Egyiptom földjén. Ez a hónap lesz az első hónapotok, ez lesz az első az év hónapjai között. Egy kezdet, egy új kezdet. Mondjátok meg Izrael egész közösségének, ennek a hónapnak 10-én vegyen magának mindenki egy bárányt, családonként és házanként egy bárányt. Ha kevés a háznép az egy bárányhoz, akkor a legközelebb szomszédjával együtt vegyen, a lélekszámnak megfelelően. Vegyétek számításba, hogy ki mennyit tud megenni a bárányból. Legyen a bárány hibátlan, hím és egy éves. Juhot vegyetek, de vehettek kecskét is. Ennek a hónapnak a 14. napjáig tartsátok magatoknál, azután este felé vágja le Izrael egész gyülekezete közössége. Vegyen a vérből, és kenjék a két ajtófélfára és a szemöldökfára azokban a házakban, ahol megeszik. Ugyanazon az éjszakán egyék meg a tűzön sült húst, és egyenek hozzá kovásztalan kenyeret keserű füvekkel. Ne egyetek nyersen, se vízben főzve, se tűzön megsütve, és se feje, a lábszára és a belső részei együtt legyenek. Ne hagyjatok belőle reggelre, ha mégis marad belőle reggelre, azt égessétek el. Így egyétek meg, legyen a derekatok felövezve, sarujtok a lábatokon, bototok a kezetekben, és sietve egyétek, az Úr páskája ez. Mert átvonulok azon az éjszakán Egyiptom földjén, és megölök minden első születtet Egyiptom földjén, akár ember, akár állat ez. Ítéletet tartok Egyiptom minden istene fölött, én az Úr. De az a vér jel lesz a ti házatokon, amelyekben ti laktok. Ha meglátom a vért, akkor kihagylak benneteket, és ti rajtatok nem lesz pusztító csapás, amikor megverem Egyiptomot. Tartsátok emlékezetekbe ezt a napot, és ünnepeljétek meg az Úrnak nemzedékről nemzedékre. Örök rendelkezés ez, hogy megünnepeljétek. Az ígében ezelőtt való időről, mikor ezt a mindenhatót is kijelentette Izrael fiainak, nem igen szól semmi a bárányról. Nem igen szól a bárány véréről, az áldozatról, a helyettesítésről. Itt említi először Jézus Krisztus, hogy vegyetek egy bárányt. Egy éves fiú legyen, egészséges legyen. De lehet ugyanezt helyettesíteni egy kecske gidával is, kecske gödöjével is. Mi ennek a történetnek a lényege? Az Izrael gyermekei voltak Isten szolgái. Előtte már megtörtént az egyiptomi csapások sorozata, nem engedte el a fáraó. Azt mondta Jézus Krisztus, még mindig meg van keményedve a szíve, majd én megmutatom neki, hogy ki az igaz Isten. Meghal minden elsőszülött az állatok és az emberek között is. Ti pedig kenjétek be az ajtófélfát vérrel, a bárány vérével, amit megöltetek. Gondoljátok el, 10. napján megvásároltak a bárányt a hónapnak, és 4 napig ott volt a családdal együtt. Nem volt gondolom hatalmas területi gazdaságok ezeknek a zsidóknak, ott együtt élt 4 napig az a kis bárány velek. Megszerették a gyerekek, simogatták, etették, etetni kellett. És 4. nap meg kellett ölni. Ehhez elmondanék egy történetet, a Füredhez is kötődik, Pötyike itt a lelkész, úgy tudom. Az ő férje, a Horváth Sanyi Szent Gállon lakott, tudjátok, 52 éves volt, mikor meghalt. Egyszer húsvétre vettem egy kis kecskegidát a családomnak, hogy én is úgy ünnepelek, mint mindenki más, mint a zsidóknál is volt. Megvettem a kecskegidát, és egész nap ott ugrándozott az udvaron. És este jött a Horváth Sanyi, és már őt hívtam meg, én nem tudtam levágni az álszentség, mert megenni meg megtudnám, ugye, csak levágni nem. Lényeg az, hogy megkértem őt, vágja le. Levágta, és az állat sírt. De olyan keservesen, mint egy gyerek. Egy falatot nem ettem belőle. Azóta se. Nem tudok megenni egy kis állat, ilyen gida állatnak a húsát, ha én ezt tudom. Annyira belém égett. Na most 4 nap után kellett ezt a kedvenc kis állatot levágnia. Sírtak a gyerekek, asszonyok, még talán a felnőttek is, mert sajnálták. És be kellett vele kenni az ajtófélfát. Mit gondoltak, hogy a zsidó nép gyermekei között voltak-e bűnös emberek? Voltak. Az egyiptomiak között voltak bűnös emberek? Voltak. Bűnösebbek voltak az egyiptomiak, mint a zsidók? A bűn nem kilóra mérik, meg centivel. Aki bűnt elkövet, törvénytelenséget, az méltó a halálra. Bekente őt rajtófélfát, még azt is azzal a gondolattal is eljátszhatunk, ha volt egy egyiptomi ember, aki barátságot kötött a zsidókkal, jól bánt velük, nem verte, ütötte, segítette őket. Mert előtte még ajándékokat is kellett szedni, mielőtt kivonultak, és adtak nekik. És ez az ember megkérte a zsidó családot, hogy hadd menjünk be hozzátok. Mert láttuk a ti Istenek nagyságát az előtte lévő. Mit gondoltok? Nincs benne a Bibliában. Én ezt felteszem. Megvédte őket a vér. Abban a házban. Én szerintem, ha ilyen volt és hittel tették, nem halt meg az egyiptomnak. Ez a kegyelem. Ez a kegyelem. És mi mentette őket meg éppenséggel? A bűntelenségük? Nem. Mindegyik bűnös volt, méltó halálra. Csak egyik elhitte, elfogadta, hogy így menekülök meg, és talán érezte, hogy majd előremutató kegyelemről van szó. Bekente az ajtófélfát a vérrel. A vér hordozta a kegyelmet. Ebben az esetben. Egyébként, ha megkérdezhetném tőletek, ugye biztos nagyon jól tudtok válaszolni rá, hogy mi is akkor a kegyelem? Mondjuk emberi értelemben. Van egy bűnös, elítélték, mert a törvény ezt hozta. És akkor felterjesztik a köztársasági elnökhöz, és az megkegyelmez neki. A bűnét nem tudják jóvá tenni és eltörölni, de kegyelmet kaphatott. A Teremtő Istennél más a kegyelem. Ott a bűn is eltöröltetik. Ez a vér, amiről itt szó van, majd több példát még nézünk, feloldja a bűnt. Alkotó elemeire mikro darabokra szét marja a bűnt, és a feledés tengerébe dobja a teremtésten. Nem is említetik többet. Ezért ezt el kell hinnünk meg Krisztusunknak. És a kegyelem az mindent, bocsássatok meg, mindent felülír. Minden bűnt, hát igen, minden bűnt, csak egy feltétele van, amit majd a későbbiek folyamán látni fogunk. Elérkezett a pusztai vándorlás ideje, ott van a Szent Sátor, és Mózes hozza a törvényeket. És akkor megmondja a Teremtő Isten, hogy mi legyen az engesztelési áldozat napján, hogyan legyen a szertartás. Ezt saját szavaimmal mondom inkább el, jó? Először a papnak kellett önmagáért egy bakot, bikát áldozni. Az ő bűneiért. Azzal azt kellett csinálni, hogy megölte a bikát, bevitt a vért a szentek szentjébe, és van, aki azt mondja, a frigyládára, de van, aki csak azt mondja, hogy előtte, vagy feléje szórta a vért. Hétszer. Önmagáért. Előtte. Utána visszament, sorsot vetettek két bakra. Két egészséges kecske bakra. Az egyiket az Úrért áldozták föl, a másikat nem áldozták föl, hanem az zélé volt, úgy írja itt. Azázel bakja. Igen. Meg kellett ölni, amiért az Úrért való áldozatot, úgy szintén bevitte a pap is rá hintette a frigyláda felé. Mert mi volt a frigyláda fedelén? Idegen szóval Sekirának nevezték a kegyelem trónja. Ott volt a kegyelem trónja. Mit hintettek a vérrel a kegyelem trónja felé? A nép bűneit. Először a pap önmagáért, hogy meg ne halljon, aztán pedig a nép önmagáért, hogy meg ne halljon. Ez az előrehozott kegyelem volt az Ószövetségben, mert Krisztus nem halt meg. De hordozta a bak vére az ő bűneiket. A megbocsátott bűnöket Krisztusra tették, a frigyláda tetejére, a meg nem bocsátottat, meg elküldték a pusztába arra kijelölt emberrel, hogy ott pusztuljon el az az állat, az az Azázel bakja, mint ahogy majd sátára lesz helyezve, amikor egyedül lesz ugye 1000 évig itt a földön. Az összes bűn, ami nem bocsátott meg Krisztus által, az az ő hátvállán nyugszik, ha elbírja. Mi hordozta itt is a bűnbocsánatot, a kegyelmet, a megmentést, a kegyelmet? A vér. A vér hozta, ide hordozta. Ezek a két történet is mindig Krisztus áldozatára mutatott előre. Mondhatjuk úgyis például a Páska ünnepet, hogy az igazából egy úrvacsora volt, ami ma is lesz majd. Tehát az Ószövetségben megállapíthatjuk, hogy a vér hordozta a kegyelmet. Mi hordozta az Új Szövetségben? A kegyelmet. Itt van 4 ige veszélyen helyettem, egymás után olvasom föl, kommentár nélkül. Az Ószövetségben hogy van meghatározva a kegyelem? János első könyve 53. illetve János evangélium első rész, bocsánat, János evangélium 6. rész 53-tól az 55-ig. Jézus is szólt hozzájuk, Jézus mondja. Bizony-bizony mondom néktek, ha nem eszitek az emberfia testét, és nem isszátok a vérét, nincsen élet ti bennetek. Ezt még az utolsó vacsora előtt mondta. Aki eszi az én testemet, és issza az én véremet, annak örök élete van, és én feltámasztottam az üzőt az utolsó napon. Meg kell áldom. Azt mondja, örök élete van, aki hittel eszi az én testemet, és issza az én véremet. Nem a bűnök fokán múlik, hogy kegyelmet kap-e. hanem aki kéri a kegyelmet. Mert Krisztus kegyelm olyan, mint a tenger. Mindenkinek csak meríteni kellene belőle. És van az igében olyan, hogy aki méltatlan leszi, vagy issza. Mit gondoltak, mi az? Aki ide eljött, és úrvacsorát akar venni, nem lehet méltatlan. Az a méltatlan, aki visszautasítja tudatosan a felajánlott kegyelmet. Mint például az ördögök, akik tudják, hogy a kegyelem ment meg, most már valószínűleg nekik nincsen lehetőségük. Azt mondja nekem, nem kell ez az Isten, nem kell ez a Krisztus. Az utasítja vissza a tudatosan a kegyelmet, az ilyen vétek, a szentlélek elleni vétek. Tehát aki itt úgy érzi, hogy igen, bűnös vagyok, Uram, te hozzád hoznám, odaadnám neked. Te jobban tudsz vele bánni, mert én nem tudok. Engem legyom összeruskat, belehalok. Akkor azt mondja, add ide, a szimbólumokat fogadd el, és megmenekülsz. Ugyanúgy megmenekülsz, mint az Ószövetségben a véres ajtó megmentett, mint a Sekinára hintott vér megmentett. Ugyanúgy megmenekülsz, most te is. A bűnöd súlyától függetlenül. Sokszor azt mondják, hogy aki a kegyelmet hirdeti hangosabban, és nem a bűnt, mert a depressziót okozja sok bűn emlegetése. Az olcsó kegyelmet hirdeti. Én ilyet nem olvastam a Bibliában, hogy olcsó kegyelem. Drága kegyelmet olvastam. És ingyen kegyelmet. Hatalmas különbség van. Ez nem egy leértékelt áru, az olcsó piacon vett, vagy éppen használt ruha, az olcsó kegyelem. Aki ezt emlegeti, azt mondjátok neki, hogy nézz át újra a Bibliát. Nincsen olcsó kegyelem. Nagyon drága kegyelem van, hiszen drága véren, majd, mint a szövegekben olvasunk, váltottunk meg. És itt nem a bűn semmibe vételére van szó, amikor a kegyelmet hirdetem, hanem azt hirdetem, hogy a Krisztushoz visszük minden bűnünket, mind megbocsátatik egytől egyik, mert ha a kegyelem nem üti az összes bűnt ki, akkor nekünk az üdvösségünknek vége. Tehát Krisztus kegyelme minden bűnnél több. És ez nem azt jelenti, hogy könnyen kell venni a bűnt, mert a bűn választ bennünket el Istentől. De melyik bűn? A meg nem vallott. De a bevallott bűn inkább közelebb visz. Tudjátok, ha mindig a bűneimről foglalkozom, és azt nézem, kétségbe esek, és háttalálok Jézusnak. Háttalálok. Ha Jézus nézem, akkor a bűneimet nem semmibe veszem, de nem látom, nem emlegetem. Ezért inkább Jézus felé forduljunk, ahol a kegyelem van. Tehát akkor olvassuk föl a 6. rész 53. és 55. versét. Ja, már el is olvastuk, igen. Akkor következik a efézusi, az Efézusban Pál apostol nagyon sokat szól a kegyelemről, efézusiakhoz. Efézus 2:8. Hiszen kegyelemből van üdvösségetek a hit által, és ez nem tőletek van, Isten ajándéka ez. Nem cselekedetekért, hogy senki se dicsekedjen. Miből van a kegyelem? Isten ajándéka. Van ebben nekem valami részem? Vagy dicsekvésre való érdemem? Részem van benne. Ez az. De ez nem érdem. A fuldokló elkapja itt a Balatonban a felé nyújtott övet, az nem érdem, hanem a kegyelem elfogadása, a megmentő szeretet elfogadása. Még a kegyelem és a bűnünk bocsánata is úgy van a igében elmondva, hogy Szentlélek indítatására történik. Még az sem mi tőlünk van. Nekünk nincs semmi érdemünk ebben. Minden a krisztusi vér hoz számunkra elő. És olvassuk Zsidó 4:16. Azt hiszem, ezt elírtam, ezt a szöveget, pedig ide tettem ki.
Nem, Járuljunk bizalommal.
Járuljunk bizalommal.
Kegyelem király szentjével.
Kegyelem király szentjével.
Jászt akarom, igen. Hát, hogy is van, 4-16, igen, igen. Nem vagyok nagyon járatos ebben a dologban. Tehát járuljunk tehát bizalommal a kegyelem trónusához, nekem így van írva, tehát királyszék trónus, teljesen mindegy, hogy irgalmat nyerjünk, és kegyelmet találjunk, mikor segítségre van szükségünk. Bizalommal a kegyelem királyszék trónjához. Kérdezem tőletek, hol van a kegyelem király széke? Mondjuk ugye valóságosan ott, ahol Krisztus tartózkodik, és ott, ahol őt elfogadják. Felajad kegyelmet, hát ott a kegyelem király széke. Abban a pillanatban, mint ahogy az ajtófélfa is a kegyelem király széke volt, a sekhina is a kegyelem király széke volt, ez az úrvacsori asztal kegyelem király széke. És én arra biztatlak benneteket, járuljatok bizalommal a kegyelem királyi székéhez. És olyan megkülönböztetett és megtisztelő szeretettel Krisztus iránt, hogy nem tudjuk fölfogni az ő nagy áldozatát. Hát beszélünk róla, de hogy ő neki a fejéből is folyt a vér, a hátából folyt a vér, a kezéből, lábából folyt a vér, a végén, amikor már meghalt, ugye még a szúcsebből is folyt a vér. És ez a vér hordozza az életet. Ez hordozza a mi kegyelmünket. Nincs semmi más dolgotok, testvérek, csak a bűnen lefordulni, teljes perszélességgel, és mindig Krisztushoz vinni. Mert azt kell mondjam, nem tudom, igazat adtok-e, most elmegyünk innét büntelenül haza. Örömmel a szívünkbe. És lehet, hogy az jövő negyed évig hát büntelenek leszünk, bárhogy lenne. Én azt gondolom, hogy mert itt a Földön, itt az egyetemes bűn, itt az a sár, ami az egész Földet, a bűn sora befedi. Nem fölötte vezet bennünket Isten, és van, és bele kell lépnünk néha. És nem tud megmenteni bennünket, hogy állandóan bűntelenek legyünk, hanem csak úgy, hogy nem tulajdonít bűnt nekünk. Én arra gondolok, hogy a Krisztus eljövetel előtt is, még azok, akik is üdvözülnek, bűnösök. Mert ha nem bűnös, akkor nincs szüksége Krisztusra. Hogyan van ez? Önmagától bűntelen lett. Csak úgy lesz bűntelen, hogy nem tulajdonítatik neki a bűn. Nem tulajdonítatik, hanem Krisztus ruhája tulajdonítatik neki. Van az Akariásnál egy példázat, amikor a főpap odaállt az angyal elé. A sátán vádolta. Józsua főpap egy szóval nem tudott tiltakozni. Minden szava igaz volt a sátánnak. Ezt meg ezt csinálta, emezt meg emezt csinálta. Ez az ember, meg a nép is. És Jézus nem vitatkozott vele. Dorgáljon meg téged, az Úr, te sátán. Nem tűzből kikapott üszök ihez. Tudjátok, az a közhiedelem, hogy az üszök az nem való semmire. A megszenesedett fadara. De való. Lehet vele írni. Írni. Kegyelemért. Lehet vele írni egy papírra. Mint ahogy kiáltotta a vak Bartémeus, hogy Jézus Dávidnak könyörű, fia, könyörű rajtam. Ennyi volt az üdvössége. Nem kérdezte Krisztus, hogy mi a bűnöd, mit csináltál, hanem jó. Meggyógyította. Ugyanígy. Azt mondta, vegyétek le róla szennyes ruhát, mert szennyes ruhába volt öltözve. Adjátok rá az én ruhámat. Ugyanaz volt a főpap a ruha alatt, a szennyes ruha alatt. Krisztus ruháját ugyanaz ember maradt, ugyanaz az ember volt Krisztus ruhája alatt is, de nem tulajdonítatott többé neki a ruha szennye. Ez a kegyelem lényege. És nincs, az ige szerint nincs egy ember is, aki ne vétkezett volna ezen a földön. Nincs egyetlen egy ember se. Mindenkinek szüksége van a kegyelemre. De viszont a jó hír az, hogy mindenkinek föl van ajánlva. Tehát Jézus vére hordozza a kegyelmet, az Ószövetségben előrehozott kegyelem szerint a bárányvére, ami Krisztusra mutatott, és most pedig a mi általuk megismert, megváltó Krisztusunk. Mi egy kicsit jobb helyzetben vagyunk, talán, mint az ószövetségiek előre kellett gondolkodjanak, mi hátrafelé gondolkodunk, de előre is. Ugye, amikor a kegyelem valóságosan beteljesedik, amíg a Krisztus megjelenik. Ezért azt mondom nektek, testvérek, hogy járuljatok azért a kegyelem királyi székéhez. Alkalmas az idő. És nincs köztetek, aki nem alkalmas, hogy tiszteletből és hitből elfogadja a Krisztus felajánlott kegyelmét. Ennyit akarom neki testvére elmondani. A mindenható Isten áldja meg a közös szolgálatunkat. Az imában meg a versben is benne volt Krisztus kegyelme. Áldjon meg titeket az Úr. Amen.